Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról, ingatlan piacról és piaci trendekről a Balla Ingatlan szakmai támogatásával. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! A következő percekben egy egészen különleges fejlesztésről beszélgetünk, tulajdonképpen egy város a városban, méghozzá nem is akármilyen város, mert ha így vesszük, akkor egy üdülőterület, ha úgy vesszük, akkor egy komoly iroda komplexum, ahol akár százas nagyságrendben jöhetnek létre munkahelyek, és egy igazi európainak tűnő lakónegyed, amely már több díjat is elnyert, miközben még korán sem készült el. És akivel mindenről beszélgetünk, vendégem a stúdióban, Sranc Mihály, a Property Market ügyvezető igazgatója. Jó napot kívánok!
Üdvözlök mindenkit!
És hát mi már beszélgettünk itt egyébként egészen meglepő módon akkor is a Budapartról, mert hogy erről lesz szó a következő percekben, akkor még mint fejlesztési igazgató ült ebben a székben.
Így van.
Ugye itt felsoroltam, hogy itt most adtak át egy homokos partot a Dunaparton, egy strandot, egyébként irodaházak már üzemelnek, két irodaház már üzemel, és ez a magas épület is elég gyorsan halad. És hát öt lakóház is elkészült, amiből nagy részét a lakásoknak már eladták, és hát lakók is vannak. A parkosítás is már félig elkészült, miközben még ott hektárnyi területek vannak szabadon. Szóval melyik a fontosabb ebben a beruházásban? Az iroda, a lakás, vagy ez a szabadidő feeling, ami ugye egyébként is a Kopaszigátra jellemző volt a korábbiakban is.
Igen, hát azzal szeretném kezdeni, hogy a Budapart Budapest történetének legnagyobb ingatlan fejlesztési projektje, egy városnegyed fejlesztés. Amikor megálmodtuk ezt a városnegyedet, és akkor ezzel szeretnék válaszolni a kérdésre, akkor azonnal egy vegyes funkciós városnegyedet szerettünk volna létrehozni. Rengeteg nemzetközi példát néztünk, és a mai modern urbanisztikai trendek, irányelvek, illetve az elmúlt 100 évben gyűjtött ilyen típus tapasztalatok mind abba az irányba mutatnak, hogy az ilyen vegyes funkciós városnegyedek fejlesztése az optimum a kialakuló élettér, az élettel teliség szempontjából.
Igen, ez nagyon fontos, mert ugye ha az ember Budapest jobb lokációjának tartott lakóterületein lakik, akkor ott nappal például hát elnéptelenedik, és látszik az éttermeken, meg a különböző szolgáltatókon, hogy panganak. Tehát, hogy nem igazán üzemelnek, mert csak a nyugdíjasok tudnak elmenni, vagy a kismamák esetleg, de a tömeg az valahol dolgozik. És ugyanez igaz mondjuk a szigorúan vett belvárosra, ahol meg bár ott vannak vendéglők, meg ilyesmi, de leginkább mondjuk bankok vannak, vagy olyan irodák, amelyek aztán kiürülnek. Ez egy nagyon jó találmány.
Abszolút pontos a körbeírás. Tehát ezeket a területeket hívjuk szakmailag monofunkciós területeknek. Szerintem a hallgatók számára is az egyik világszinten közismert példa az a De France városnegyed Párizsban, ahol álmodtak egy csodálatos, egyébként magas házakkal teli irodaház negyedet, létre is jött, és úgy működött, hogy a reggeli órákban tele volt minden köztér, amikor beáramlottak az irodisták ezekbe az épületekbe, és utána gyakorlatilag meghalt a terület napközben, amikor ebédi volt, megint tele volt a köztér, aztán megint eltűntek az irodisták, este teljesen néptelen volt a terület, a hétvégén szintén. Szóval ott is elkezdték átalakítani a fejlesztést, és elkezdték lakóépületekkel telerakni. Úgyhogy mi is ezekből a nemzetközi példákból indultunk ki, és egy kifejezetten a városnegyedet szeretnénk létrehozni, ahol a lakófunkció és az irodafunkció egy nagyon jól eltalált elegye jön létre, és telepakoljuk olyan szolgáltatásokkal, ami egyébként úgy működik, hogy kiegészíti egymást, tehát mind a lakókat kiszolgálja, mind az irodákat kiszolgálja. Például az, hogy összesen 13 irodaépület jön létre, ebből nagyjából 23 ezer dolgozó lesz. Ez a mennyiségű ember olyan frekvenciát biztosítóan kiskereskedelmi egységeknek, amitől a jó minőségű szolgáltatás jön létre. Tehát azok a lakók, akik oda költöznek, azok sokkal jobb minőségű szolgáltatást tudnak igénybe venni az irodai dolgozókból adódóan, mert önmagukban nem tudnak olyan jó szolgáltatásokkal önmaguk fenntartani. Szóval nagyon sok olyan kölcsönhatás adódik, ami a végén egy nagyon élhető városnegyedet hoz létre.
Na most ilyenkor felmerül az emberben a kérdés, hogy esetleg a lakás és a munkahely egy helyen van. Ilyen típusú gondolat volt-e mondjuk bizonyos bérlők esetében, ha irodáról beszélünk, hogy esetleg lesznek-e kellő számban bérlakások, amit mondjuk akár a külföldi munkatársak, akár a vidéki munkatársaknak szállás biztosításra alkalmas lesz, vagy ilyen mélységben nem folynak bele az életbe.
Abszolút számítunk arra, hogy sok olyan dolgozó fog ott lakni a Budaparton, aki az irodaházak bérlőinek valamilyen munkatársa, de nem alakítottunk ki olyan speciális terméket, ami kifejezetten erre a célcsoportra alkalmas. Mi szerintem jó lakásmix, jó termékkoncepcióval megyünk előre, és a lakásbefektetőink majd bérbe tudják adni ezeket a lakásokat, de abszolút számítunk erre. Ugye a Budaparton visszatérve az előző gondolatra, még fontos, hogy mondjuk létrehozunk egy csomó óvoda területet, fitness területet, házi orvosi rendelő területet, egészségügyi intézmény területet. Tehát ott gyakorlatilag ki se kell lépni a városnegyedből adott esetben, hogyha valaki ott él, ott tud dolgozni, mindent el tud végezni, reggel le tud menni egyet evezni a lágymányosi öbölbe, este tud egyet futni, tud találkozni a barátaival, és egyre jobban bővítjük a kulturális sokszínűséget is, tehát nyáron kültéri filmvetítéseket tud végignézni, a Dürer kert odaköltözésével egy klassz koncerthelyszín is kilakul, és a többi, és a többi. És nyilván ebből az is adódik, hogy azok az irodai dolgozók, akik a Budaparton fognak dolgozni, akár ott nálunk el tudják majd vinni a gyermeküket az óvodába, el tudnak minden bevásárlás, stb. Intézni, és akkor úgy tudnak hazamenni, hogy mindent megoldottak egy helyen. Most mi azt gondoljuk ezzel, hogy egy csomó időt tudunk spórolni azoknak, akik vagy ott fognak lakni, vagy ott fognak dolgozni nálunk, és ezzel önmagában jobb életminőséget biztosítunk.
Igen, és hát ez nagyon fontos, hogy időt lehet megspórolni. A másik oldalról meg, ami szerintem nem kevésbé fontos, hogy ez egy környezeti szempontból is egy egészen más minőség, mert az, amikor az ember körbejárja a félvárost a gyerekeivel, az autójával, és persze most számíthatunk arra, hogy majd szép lassan elektromos autókkal fogunk a városban, a dugóban ülni, és nem pedig a pöfögő benzines vagy dízeles autókkal, de addig is ezekkel az autókkal nem kell tovább menni. Ha már autók. Egyébként. Gyakorlatilag akkor az egész terület alá lesz építve garázzsal, mert hogy ha ilyen tömegben, ugye most már két hatalmas irodaépület van, ugye majd ha elkészül az egész fejlesztés, akkor összesen 13 irodaépület lesz, és ezek között lesz, mondom, ez a nagy, a MOL székház, ami egy nagyon magas épület lesz. Na most hát abba olyan tömeg fog dolgozni, olyan tömegőgő ember megy be, vélhetően nagy részük személygépjárművel, de mondjuk egy részük menjen kerékpárral, meg tömegközlekedéssel, majd erről is beszélünk, de akkor is hatalma, és hát az ott lakóknak sem árt, hogyha van megfelelő parkolási lehetőség.
Így van. Nyilván mi egy óriási modellezést készítettünk ezzel kapcsolatban. Az volt az érdekes, ugye 2015-ben indult a Városnegyed beépítési koncepciónak megalkotása, és 2016-ban rengeteg egyeztetés folyt a kerülettel, fővárossal arról, hogy mit is lenne érdemes csinálni. Ebben a periódusban jöttek ki az elektromos önvezető autókról az a csomó hír, úgyhogy óriási dilemma volt akkor. Főpolgármester helyettes úrral, polgármester úrral tényleg rengeteget beszélgettünk róla, hogy álmodunk egy ilyen városnegyedet, ami 50-100 évig ott fog élni, hogyha ilyen tempóban fejlődik a technológia, akkor egyáltalán hány parkolót lenne érdemes csinálni. Szóval ez egy szempont volt. Tehát összesen, ahogy mondtam, 23 ezer itt dolgozóra, nagyjából 7 ezer itt lakóra számítunk, tehát összesen 30 ezer városlakó. A közlekedés tervező kollégákkal elkezdjük feldolgozni, hogy hány ember érkezhet ide vajon tömegközlekedéssel, azt milyen tömegközlekedési kapacitást tudja kiszolgálni, jelenleg mi a tömegközlekedési helyzet a környéken, azt hogyan kell úgy fejleszteni, hogy ez működőképes legyen. Volt akkor egy fonódó villamos vonalunk, voltak buszjáratok, és akkor elkezdtük feldolgozni, hogy az egyes villamos milyen frekvenciával érkezik, hány ember utazik rajta, hogy kell sűríteni a buszokat, hogy kell sűríteni, hogy kell új vonalakat beindítani. Ugye lesz egy fonódó villamos projekt, ami a Gellért térnél fonódik majd a Mögyetemen, a rakparton végigjön, és a Dombóvári úton érkezik meg. Ez milyen járatszámmal, járatsűrűséggel kell, hogy járjon, hogy ezt a tömegközlekedési kapacitást elérje, és erre van egy nagy stratégiai akcióterv, hogy mit kell végrehajtani.
Tehát akkor önök azzal számolnak, hogy nem lesz tumultus, mert hogy olyan tömegközlekedési kapacitás van már most is, illetve a főváros tervei között szerepelnek további olyan fejlesztések, amelyek majd ki tudják szolgálni ezt a várost.
Így van, és ez ahogy nő a város, ezek step by step fokozatosan lépnek be, és bővül a tömegközlekedési kapacitás.
Na de az autóra térjünk vissza, mert igen. Hogy azért azt látom, hogy mindenki nagyon zöld akar lenni, de ehhez képest egyedül ülnek az autójukba, lehet, hogy minél nagyobb terepjáróba az emberek. Igen. Hogy lehet oda könnyedén bemenni, kijönni, egyáltalán élni úgy, hogy azért csúcsidőben, jó persze most az építkezés nehezíti amúgy is a közlekedés, de egyébként sem egy könnyen átjárható útszakasz az ott, akármelyik részét nézzük.
Én ezzel mindig vitatkozom. Szerintem van egy ilyen hangulata a Budapart körül közlekedési szempontból. Ez alapvetően azt hajtja, hogy tényleg van olyan napszak és irány, ahol van dugó, de azt gondolom, hogy általában napközben, vagy általában nem elmondható, hogy be van oda ragadva a forgalom.
De ugye a fejlesztéssel szemben a Budafoki úton működnek irodaházak. Jó, nem ilyen tömegben, mint ami most épül a Budaparton, de működnek. És nagyon sokszor az ember arra jár, és ezt okozza talán ezt a rossz érzést, hogy azért tűnik dugósnak a forgalom, mert hogy ugye, ha ki akar valaki onnan jönni, az oda bejön, viszont átjönni az úton, hogy esetleg megforduljon, és mondjuk észak felé elinduljon, ahhoz keresztül kell menni a négy sávon. Ott középen van egy ilyen nagyon nem megoldatlan várakozó hely, ahol valahogy át kéne jutni a másik sávba, ami szembe jön. Szóval lehet, hogy emiatt van a dugó. Ez adja a kérdést, hogy akkor itt valamiféle útbővítés is lesz, vagy fejlesztés, vagy ennek a valamiféle logisztikai megoldása is megszületik majd.
Jó, tehát akkor arról beszélnék, hogy a Budapart közlekedési rendszerét hogyan találtuk ki. Az nagyon fontos, hogy arra jutottunk, hogy nekünk a legfontosabb célunk, hogy az a nagyjából, és akkor visszatérve az előző kérdésre, és nagyjából 9000 parkolóhelyre számítunk a Budaparton. Ugye ez részben irodaházak, részben lakóházak, nagyjából 3000 parkolóhely alakul ki a lakóépületekhez, nagyjából 6000 az irodaépületekhez, tehát ez ellentétes irányú forgalmat generál. Tehát erre 6000 autóra ez a mértékadó terhelés. Tehát ezt a 6000 autót kell úgy ráengednünk a környezetünkben lévő Budafoki és Dombóvári utakra, hogy a tengelyirányú forgalmát ezeknek az utaknak, tehát hogy lehessen rajtuk haladni, a lehető legkevésbé csökkentsük le. Ezért mi összesen 7 darab lámpás közlekedési csomópontot alakítunk ki, ami egyébként szerintem elég sok. Azért döntöttünk így.
Ami szintén sokszor feltartja a forgalmat, tegyük hozzá.
Igen, ugye itt ez zöld hullám kérdése. Tehát hogyha az a zöld idő, amikor rá lehet kanyarodni erre a két útra, az lecsökken, és hogyha sok csomópontra terítem szét, akkor nem csökken le annyira, akkor az a tengelyirányú forgalmat nem tartja föl. Tehát nagyjából a projekt végéig 5-6% többlet forgalmat fogunk összesen generálni a Dombóvári Budafoki utakra, és ezt meg jó sok csomóponton terheljük rá. Tehát az jött ki a modellezésekből, hogy mi érdemben nem fogunk nagyon hozzájárulni a plusz terheléshez. Ettől még van a környéken közlekedési helyzet. Az egyik helyzetet a Dombóvári úton az okozza, hogy az a lányvási híd felhajtás dolog az annak idején nem sikerült jól. Én azt gondolom, hogy ez a késő délutáni órákban egy sávon okoz problémát a közlekedési helyzetben, tehát minden más irányba kényelmesen lehet haladni, és minden más napszakban is kényelmesen lehet haladni a Dombóvári úton, tehát erre mondom, hogy szerintem ez túlzás. A tény, hogy a fővárosnak meg kéne oldani a hídfelhajtót a lágymási hídra egyik irányba. A Budafoki úton mi egy új buszsávot fogunk építeni, ezzel igyekszünk a terhelést csökkenteni, és átépül a Budafoki út, én abban bízom, hogy ez segíteni fog a forgalmi helyzeten. Ami érdemben meg fogja oldani az egész környék közlekedési helyzetét, az, ha meg tud épülni a Galvani híd egyszer, akkor az egész környék föl fog lélegezni.
Na most tény. A közlekedésről sokat beszéltünk, miközben önök azért alapvetően épületeket építenek, lakásokat fejlesztenek, és irodákat, és nem pedig mély építéssel foglalkoznak, de az életnek a része a közlekedés. Nagyon kevés időnk maradt, és talán a legfontosabb ingatlanpiaci kérdésekről nem is beszéltünk. És ha már itt említettük, hogy 5 épületet már átadtak. Ugye azt tudjuk, hogy jelenleg az építőanyagárak, a munkabérek emelkedése, és a többi, ez mind-mind jelentős, a telkek drágulása, mind-mind nagyon jelentősen drágítja az új építésű lakásokat. Önök mit tapasztalnak, mekkora az érdeklődés, milyen könnyű volt eladni ezeket a lakásokat, milyen ütemben fogynak, és hogy itt csoportosítsam a kérdéseket egybe, említette a befektetőket. Az elmondható, hogy a kicsi befektetési típusú lakások keltek el elsőnek? Vagy éppen most a piaci helyzet más volt itt a pandémia miatt?
Igen, nagyon érdekesen alakult az elmúlt időszak. Én azt tudom mondani, hogy mi fejlesztőként nagyon jól muzsikáltunk, legalábbis abszolút értékben a többiekhez képest folyamatosan tudtunk tavalyi évben is lakásokat értékesíteni. Idén pedig tényleg elképesztő tempóban pörgött fel a lakás értékesítés. A februárban indított 180 lakásos lakóépületünkből már közel 100 lakás került értékesítésre, szóval nagyon jól haladunk, ezzel folyamatos az érdeklődés. Ugye ez a ház, ez már leszerződésre került a fővállalkozóval, tehát itt építőanyag ár problémánk a jelen lakóépületnél nincs. Még 2 lakóépületet terveztünk indítani idén, ott fog jelentkezni az építőanyag ár növekedés, de azt látjuk, hogy egyedül egy folyamatos kereslet van a piacon, úgyhogy ez most egy árazás kérdés lesz, árazás probléma. Úgyhogy egyelőre pozitív a mérleg, én abban bízom, hogy az építőanyag áremelkedést sikerült már megfékezni. Ugye ez alapvetően és elsősorban a leállított gyártási kapacitásokból adódik ez az építőanyag áremelkedés.
Bár egyébként a tapasztalat az, hogy ami egyszer fölment, az utána nem megy le.
Így van.
Legalábbis nem jelentősen.
Meglátjuk, hogy lesz-e korrekció, bár a piaci szereplők nyilatkozatai, nyilván mi sokat próbálunk beszélgetni erről, azok kedvezőek, és azt gondolom, hogy ahogy a gyártók utolérik a keresletet, akkor lehet megállás, vagy némi korrekció is lefelé az árakban.
Na, akkor visszatérve az ingatlan típusokra, tehát a befektetők, az előbb kérdeztem, mennyire maradtak el, mennyire lettek aktívak, és ezek a tipikusan befektetőknek fejlesztett lakások, persze tudom, hogy nem ilyen célra fejlesztenek elsősorban, hanem van lakásmix, és azon belül vannak azok a típusú lakások, amit a befektetők szívesebben vásárolnak. Mekkora arányban jelentek meg, mennyire látszanak, illetve a családok ezeken az árakon, egy ilyen kiemelt lokációban, ahol a lokáció önmagában felfelé hajtja az árakat, veszik-e azokat a családi méretű lakásokat, mert ugye egy nagy családnak nagy méretű lakás kell, és az ugye felszorozva 100 milliós tételeket jelez.
Nekünk fejlesztőként az a legfontosabb, hogy aki beköltözik, vagy vásárlóként, otthonteremtőként, vagy a befektető lakásába beköltöző ott lakó családként, az szeressen ott lakni, és hosszú távon tudja ott élni az életét. Szerintem egyébként egy elég jó mix van abból, hogy ki az, aki saját maga számára vásárol otthont, és mennyi a befektetők aránya, egyébként kevesebb a befektető tapasztalataink szerint. Mi azon dolgozunk, hogy aki bérlőként oda költözik, az hosszú távon lakjon ott, és kialakuljon egy Budapart közösség. Ezen dolgozunk, nem csak épületek egy csoportját akarjuk létrehozni, hanem rengeteg egyéb programszervezéssel, a kulturális tér megteremtésével is foglalkozunk azért, hogy ez létrejöhessen. Tehát az a cél, hogy tényleg egy élettel teli városnegyed jöjjön létre, minden lakásban lakjanak, jól legyen ott lenni. Szóval nekünk elsősorban erre kell törekednünk.
Gondolom ennek része az is, hogy építettek egy ilyen tengerpartra hasonlító Dunapart részt, egy strandot. Mennyire vették birtokba az ott lakók? Ugye azért még el sem tudom képzelni, hogy ekkora építkezés mellett hogy lehet már úgy élni, hogy mondjuk leszaladok a törölközővel a vállamon a strandra. Mert ugye egyébként valahol a koncepcióban ez is benne van, hogy egy ott lakónak ne kelljen ehhez külön cuccolni, hanem ha van egy olyan hangulata, akkor földobja a vállára a törölközőt és lemegy a strandra.
Igen, pontosan ez volt a fejlesztési vízió, és működik is. Ugye az építkezésekről egy mondat, hogy olyan ütemezést találtunk ki a Budapartnak, hogy amikor átadjuk az adott ütemhez tartozó épületeket, akkor nyilván az építési kerítést azt megfelelő távolságba helyezzük, és amit már átadtunk, az egy teljesen működőképes minivárosnegyedként működik, és az új épületeket mindig hozzá kapcsoljuk ehhez, tehát építési forgalom már nincs ezeken a területeken, és úgy találtuk ki az ütemezést, hogy megfelelő távolságba kerüljön a következő építés. Tehát azokon a területeken, amit már átvettek a lakók, bérlők, azon már teljes értékű életet lehessen élni. De nyilván a strand egy nagyon fontos koncepcionális elem a Budaparton, nem csak a strand, hanem a vízfelület is, ahogy mondtam, rengeteg vízi sportolási lehetőség is van nálunk, és egy nagyvárosi, mégis homokos strandot szerettünk volna kialakítani. Találtunk egy nagyon jó partnert ehhez, egy már korábban nagyon sikeres éttermeket üzemeltető csapattal tudtunk megállapodni, nagyon jó minőségű gasztronómiai mixet tudtunk odahozni, szóval szerintem tényleg egy nagyon klassz strand jött létre a Budaparton. Az az érdekesség egyébként, hogy úszóházakat telepítettünk, tehát az ott létesülő épületek, ugye ez egy árvízveszélyes terület, szóval ezeket sose tudja elönteni az árvíz, mert felúsznak, ahogy a víz eléri. Szerintem ez egy különlegesség még a strandunknak. Nagyon jó üzemel, mind a budaparti lakók, mind az egyéb budapestiek igénybe vették már, kifejezetten jó forgalmat bonyolít az üzemeltető. Én azt gondolom, hogy ez a strand abszolút hozzá fog ahhoz járulni, hogy a Budapart legyen az egyik legkasszabb élettér és munkakörnyezet, és az a fejlesztési vízió, amit megálmodtunk, hogy a Budapart legyen a Budapest egyik legklasszabb irodanegyede is.
Hát ez lesz már a végszó, mert az időnk ez teljesen elfogyott, pedig még rengeteg dologról beszélhetünk volna a Budapart fejlesztés kapcsán, de majd remélem egy másik alkalommal lesz erre módunk. Köszönöm Sranc Mihálynak, a Property Market ügyvezető igazgatójának, hogy vendégünk volt, tegye máskor is.
Köszönöm szépen, szívesen jövök.
Ingatlan üzlet.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Ingatlan üzlettel legközelebb, ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Remélem akkor is velem tartanak majd. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. A műsor szakmai támogatója a Balla Ingatlan. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.